És ami leginkább elgondolkoztatott, az az, hogy rájöttem, hogy az Ószövetség ráér. Hogy 1000 év alatt alakult ki ez az óriási nagy hagyomány, és mindenre volt idő. Az Ószövetség a Texts of Terror, vagyis terror szövegeknek a sorát hozza elénk, és hogyha csak pusztán minden kontextuális gondolkodás nélkül ezeket a szövegeket így egymás mellé tesszük, akkor a világirodalom egyik legvéresebb könyvüteményét látjuk az Ószövetségben. A Biblia nagyobb része, az Ószövetség, az tulajdonképpen egy lassú lelki-szellemi folyamatot mutat be, amit talán úgy fogalmazhatunk meg, hogy a törzsi vallásosságnak a nagyon is infantilis, gyermeki, vagy inkább gyermekded megközelítés módjából eljutunk egy érett hitig, ami egy inkluzív, tágölelésű, megengedőbb és nagyvonalúbb hit lesz. A héber nyelvben az örömhír szavát, a böszórát, ezt a bászár, a hús, a test szóból képezik. Tehát valami olyasmit jelentett annak idején, hogy amikor nagy ritkán az asztalra a hús került, akkor ez egy igazi ünnep volt, egy örömhír. És milyen döbbenetes az, hogy ezt a nagyon földelt ószövetségi gondolkodást a hússal, a testtel milyen szépen viszi tovább az Új Szövetség az inkarnáció teológiájával. Hogy az örömhír valójában a hússá, testté vált isteni szó, ami elérkezett hozzánk, és hogy ennél több nem kell. Keresztényként nem teszünk különbséget az Új Szövetség istene és az Ószövetség istene között. Ez az alapvető kiinduló pontunk, itt dől el azt gondolom minden.
Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban az Ószövetségről lesz szó, de mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges fórumon és platformon, a Facebookon, a YouTube-on, a Spotify-on, vagy az anya platformon, a Podbean-en, és most különösen is felhívom a figyelmeteket a Facebookon való követésre, mert hogy most már nem csak a hallgatható és nézhető tartalmak megosztása jelenik meg a Facebook oldalán az Evlelkész csatornának, hanem időről időre írott tartalmak is megjelennek az oldalon, mégpedig a teológia cseppek, amelyek egy-két rövid gondolatot tartalmaznak egy-egy teológiai lelkiségi kérdéssel kapcsolatban, egy képpel illusztrálva, úgyhogy érdemes feliratkozni. És iratkozzatok fel a kötőszóra is, hiszen ez az adás is a kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra. Megtalálhatjátok a kötőszót a Facebookon és a YouTube-on is, és látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, hogy milyen a világ luteránus szemmel. A mai adás az Ószövetségről fog szólni, az arról is, hogy tulajdonképpen mit kezdjen a keresztény ember az Ószövetséggel, amelybe oly sokszor beleütközik, ilyen vagy olyan vagy amolyan módokon, és ez egy beszélgetés lesz, amelyben beszélgető partnerem dr. Varga Gyöngyi, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Teológiai Tanszékének a tanszék vezető docense, akivel arról fogunk többek között beszélgetni, hogy miért van annyi erőszak az Ószövetségben, miért különbözik annyira az Ószövetség és az Új Szövetség, de arról is fogunk beszélni, hogy mi az, ami ezt a két szövetséget egy egységes műbe a Bibliába foglalja össze, mik azok a kapcsolópontok, amelyek az Új Szövetség és az Ószövetség között vannak, és hogy egy keresztény hívő ember hogyan tudja jól olvasni, vagy hogyan tudja könnyebben olvasni az Ószövetséget, mik azok a szempontok, amik mentén mi el tudunk tájékozódni, és ugyanúgy tudunk táplálkozni a Bibliának az első kétharmadából, amit kitesz az Ószövetség, mint az utolsó harmadából az Új Szövetségből. A beszélgetést külső helyszínen vettük föl, ezért a hangminőség nem feltétlenül lesz mindig olyan tökéletes, mint mondjuk az egyszemélyes podcast adásokban megszokhattátok, ezért kérem az elnézéseteket. A régi ismerettségünkre való tekintettel Gyöngyivel tegeződni fogunk az adásban. Most pedig következzen a beszélgetés.
Szeretettel köszöntelek az Evlelkésznek az eheti műsorában. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. És ez a beszélgetés az Ószövetség körül fog forogni, de mielőtt belevágnánk így tartalmilag ebbe a beszélgetésbe, a közepébe, azelőtt egy kis bemutatkozást kérnék tőled, hogy hogy ki vagy te, aki most így ószövetséggel foglalkozol, és hogy hogyan jutottál el odáig, hogy te, ahogyan ezt szoktuk mondani a teológia tekintetében, hogy ószövetséges lettél.
Ez egy hosszú történet. Evangélikus lelkésznek készültem én is, ezért jelentkeztem a teológiára. Gyülekezeti lelkészségben gondolkodtam, de hát ebből összesen egy év lett lényegében. Az összes többi időt, ami már az életemnek majdnem 50 évét teszi ki, ezt tanulással töltöttem, és aztán a teológián a tanítással. Az Ószövetség az valahogy úgy jött, hogy teológusként már megfogott ez a nagyon gazdag világ, és az jött át nekem így a bibliai szövegeket olvasgatva, hogy mennyire földi, tenyeres, talpas, megfogható az a sokszínűség az Ószövetségben, ami szinte az egész emberi életet felöleli. És ami leginkább elgondolkoztatott, az, hogy rájöttem, hogy az Ószövetség ráér. Hogy 1000 év alatt alakult ki ez az óriási nagy hagyomány, és mindenre volt idő ez alatt az 1000 év alatt, az élet nagy és kis kérdéseire, és olyasmi érzés fogott el, amikor így ebben először belegondoltam, mint hogyha hátradőlnék egy karosszékbe, és csak úgy élvezném azt, hogy ez a nagy, hatalmas tudás, ez a sokszínűség, ez így itt van kézzelfoghatóan. Az Ószövetséghez képest mindig is az volt a benyomásom, hogy az Új Szövetség siet. Hogy ott nincs idő semmire, mindjárt visszajön Jézus, parúzia, és abban a néhány évtizedben, ami alatt ezek a bibliai szövegek kialakultak, a levelek, az evangéliumok, nem volt idő igazából semmire, csak a lényeges dolgokra. És hogyha elkezdjük olvasni Márk evangéliumát, nagyon hamar már ott vagyunk a passió történetnél, és ugyanígy ilyen érzésünk lehet a leveleknél is, hogy igazából csak a legszükségesebb információk hangoznak el, mert hogy minden ebben a sietségben, ebben a készültségben él benne. És valahogy úgy éreztem, hogy nekem a lelkemhez az Ószövetség valahogy így jobban kapcsolódik. Nem azért, mert az Új Szövetség evangéliumi üzenetében nem hinnék teljes szívvel, de úgy érzem, hogy ebben a kényelmességben, ebben a világban, ahol mindenre van idő, hogy jobban megtalálom a helyemet. Hát valahogy így lettem ószövetséges.
Ez egy olyan nézőpont, amire soha életemben nem gondoltam volna, úgyhogy én is már most gazdagodtam ezzel, ez tök jó. És annyira jó, hogy így valami olyasmi történt veled, amikor olvastad az Ószövetséget, ami aztán tulajdonképpen behúzott vagy beszippantott az Ószövetségnek a világába, a mondani valójába, a képeibe, a történeteibe. De hogy ezzel sokan nincsenek így. Tehát, hogy amikor olvassák az Ószövetséget, egyik gyülekezeti tagunkat idézem, azt mondta, hogy hát tisztelendő úr, ez az Ószövetség tiszta horror. És hát valahol igazat kell neki adni, mert tulajdonképpen ott van az Ószövetségben egy olyan, vagy nem is egy, talán több olyan vonal, több olyan aspektus, ami esetleg visszariaszthatja az olvasót. És mit gondolsz, hogy miért van az, hogy az emberek olyan nagyon félve közelednek az Ószövetséghez, és amikor találkoznak vele adott esetben, akkor meg visszariadnak attól, amit benne találnak?
Ez személyesen velem is így történt, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén, hogy engedünk ezeknek a kihívásoknak, a titka a dolognak, hogy ne futamodjunk meg. Engem az első megfutamodási érzés valamikor 10 éves koromban, amikor elhatároztam, hogy elkezdem olvasni az Ószövetséget, már a Mózes első könyve 4. fejezeténél így megtalált, amikor Káin legyilkolta Ábelt, és aztán, mint aki jól végezte dolgát, így megpróbált ezzel a lelki teherrel nem nagyon foglalkozni, az engem már sokkolt. Aztán, amikor tovább olvastam, nem sokkal később, ugye jött az özönvíz történet, újabb csomó kérdés. Aztán eljutottam a Mózes 3. könyvéig, a Levitikus könyvéig, ami azért megint egy megtorpanást jelentett, hiszen a rengeteg áldozati előírás, a vér, ahogy folyik ott az oltáron, és az összes tisztasági előírás a vörös tehén hamvától elkezdve egészen a tisztító vízig, egyszerűen úgy éreztem, hogy ezt így a gyomrom nem veszi be. És aztán ülepítettem az Ószövetséget, és elkezdtem inkább az Új Szövetséget olvasni. Utána viszont, mivel már nagyon sok minden utalást olvastam az Új Szövetségben, az Ószövetségről, újra elkezdtem érdeklődni. És ez egy ilyen folyamatos oda-vissza koreográfiát jelentett, amikor így aztán a teológián végre munták Bandi bácsi óráin, meghallottam én is az Ószövetség evangéliumát, de ez tény, hogy azért az alapolvasókat visszariasztja az Ószövetség. Valaki, egy feminista teológus egyszer így fogalmazott, hogy az Ószövetség a texts of terror, vagyis terror szövegeknek a sorát hozza elénk, és hogyha csak pusztán minden kontextuális gondolkodás nélkül ezeket a szövegeket így egymás mellé tesszük, akkor a világirodalom egyik legvéresebb könyvűteményét látjuk az Ószövetségben. Itt azt gondolom, hogy nagyon fontos néhány útjelzőt vagy támpontot magunk számára itt tisztába tenni, és ezek közül az egyik, hogy keresztényként nem teszünk különbséget az Új Szövetség Istene és az Ószövetség Istene között. Ez az alapvető kiinduló pontunk, itt dől el azt gondolom minden. A Krisztus utáni második században élt egy Markion nevezetű teológus, aki igazából arra jutott, hogy az Ószövetség Istene egy haragvó, félelmetes demiurgos, aki az Új Szövetség Istenével nincs köszönő viszonyban.
Hát ez ma is így van.
És tehát, hogy pontosan
nagyon sokan gondolják ezt ma is így. Például csak most így hírt közbevágok, de hogy pont a napokban kaptam egy kommentet, miszerint az Ószövetségnek az Isten elszúrt valamit, és azt utána azt helyre kellett hozni, és hogy lehet az, hogy elszúrta, és utána Jézussal kellett, hogy lehet valaki, hogy elszúr valamit. Tehát ez a gondolat, ez ma is pontosan abszolút ugyan élő, mint a Krisztus utáni második században.
És teljesen érthető, pontosan így van ez, hiszen hogyha minden előzetes ismeret és tudás nélkül egyszerűen csak nekiállunk a két testamentumot egymással összehasonlítani, akkor valóban egy olvasat abszolút ez lehet, hogy az Ószövetség az egy ilyen nagyon csökevényes kezdő teológia, amiben igazából hát több az emberi és több az erőszak, mint az életszagú evangélium, az Új Szövetség pedig a tökéletes evangélium, amiben semmi árnyék és negatívum nincs. Ezt a megközelítést azért alapvetően a törvényevangélium szembeállítása a levelekben is, az Új Szövetségi levelekben is elég erőteljesen alá bástyázza, holott Pál apostol sem erre gondolt eredetileg, tehát ő nem a könyvgyűjteményt, az Ószövetséget tekintette így törvénynek, hanem azt a szemléletmódot, azt a hozzáállást, amit a zsidóság számára a Tóra képviselt, ami ugye a cselekedetekre tette a hangsúlyt. És az evangélium az pedig nem az evangéliumi hagyományt jelentette, hanem szintén azt a szemléletmódot, ami Jézussal jött el a világban, hogy a kegyelmes Istenre helyezzük a hangsúlyt. De az Ószövetség is tele van evangéliummal, és az Új Szövetségben is van törvény. Tehát ezeket a kisarkításokat szerintem nem jó így teljesen a maguk kontextusától elválasztva csak kiteríteni, mert akkor beleveszünk ebbe az útvesztőbe. Ami segít szerintem, hogy próbáljunk meg arra figyelni, hogy a szent könyveink alapvetően az Isten és az emberi együttműködésnek a csodálatos maradandó alkotásai.
Ez alatt mit értesz?
Ez alatt azt értem, hogy Isten a történelemben, emberek életében úgy munkálkodik, hogy arra indítja őket, hogy mélyen elgondolkodjanak róla, az isteni világról, erről a valóságból, a valóságról, amiben benne élünk, mozgunk és vagyunk. Az ember megragadtatik a Isten lelke által, és elkezd a gondolataiból valamit létrehozni, leírni, tanúságtételeket, imádságokat, gondolatfűzéreket, és ezek nagyon sokszor annak az adott kornak a világlátását, képét, reflexeit is tükrözik, vagy akár azt is mondhatnám, hogy azokat a traumatikus élményeket is magukba foglalják, amiken a szentírók a saját életükben átmentek. Tehát nagyon-nagyon mély szerintem az a rétege a bibliai szövegeknek, amik az emberi élettapasztalatoknak ezt a koránt sem happy és teljesen tiszta, kényelmes, szent valóságát mutatják, hanem nagyon mélyen az emberibe gyökereznek. És ez segít számomra abban, hogy ne különítsem el a szentet és a profánt, az istenit és az emberit, ha már ezt az Úristen sem tette meg, hanem ezzel a nagy projektjével valójában bevonta az embert a kinyilatkoztatásnak, a szava tovább élésének, továbbadásának a gyönyörű folyamatába.
Mi itt most az új szövetség embereként, most mondjuk így, Jézus után, hogyan tudunk rátekinteni az Ószövetségre? Mert most eddig arról beszéltünk, hogy az Ószövetségben ott van az Isten és az emberi oldal is, és hogy az egész írás az egy egység, és hogy ugyanaz az Isten van az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is, de azért mégis azok a, mondjuk így, hogy azok a feszültségek, amik a két szövetség között vannak, azok léteznek, azok továbbra is léteznek. Hogyan tudunk mi most így Jézus után visszanézni az Ószövetségre? Hogyan tudjuk azt értelmezni, hogyan tudjuk azt olvasni, mik lehetnek a támpontok, azok a jézusi támpontok, amik alapján mi értelmezni tudjuk azokat a szövegeket, amikben, ahogy te is mondtad, benne vannak emberi sorsok, benne vannak traumák és tragédiák, benne vannak horrorisztikus dolgok, és benne vannak nagyon szép és jó dolgok is. De mi az a Krisztus szemüveg, amit föl kell tennünk ahhoz, hogy mi, hát most mondom így idézőjelben, hogy helyesen és jól tudjuk értelmezni az Ószövetséget?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon bonyolult is erre a válasz. A Krisztus szemüveget én az irgalommal tudom összekapcsolni. Ahogy Jézus az Isten országát meghirdette, ez tele volt ez a szeretetteljes odafordulás az emberek felé ezzel az irgalommal. És azt gondolom, hogy ez az Jézusi irgalom lehet a modellje annak, hogy keresztény emberekként a bibliai szövegeket, az emberi alkotásoknak ezeket az útkereső, vívódó szövegeit is, amit René Girard, az egyik kedvenc kultúrantropológusom, filozófusom, irodalomtudósom úgy nevez, hogy vajúdó szöveg, vajúdó szövegek az Ószövetség szövegei. Hát, hogy ezeket ezzel a kellő irgalmassággal nézzük, mint ahogy az Isten nézi a mi ügyes-bajos dolgainkat és bukdácsolásunkat a világban. Valahogy az áll közel hozzám, az a felfogás, amit talán így ebben a szülő-gyerek viszonyban tudok leginkább elhelyezni, hogy az isteni irgalom az emberi tanúságtételeknek ezt a sokféle, néha nagyon brutális és emberi és szűklátó körű megközelítésmódját vagy gondolatait úgy fogja át ezzel a szeretetteljes, irgalmas jelenlétével, mint amelyik megpróbálja megérteni azt, hogy honnan jutunk el idáig. És az ember azt gondolom, hogy abból tanul és úgy növekszik, hogy ezzel az irgalommal az első botladozásai, szánypróbálgatása jelenén már találkozik. A Biblia nagyobb része, az Ószövetség, az tulajdonképpen egy lassú lelki-szellemi folyamatot mutat be, amit talán úgy fogalmazhatunk meg, hogy a törzsi vallásosságnak a nagyon is infantilis, gyermeki, vagy inkább gyermekded megközelítés módjából eljutunk egy érett hitig, ami egy inkluzív, tágölelésű, megengedőbb és nagyvonalúbb hit lesz. És ennek az egyes lépcsőfokait, vagy inkább azt mondom, hogy állomásait, lüktetéseit látjuk az Ószövetségben, de ugyanúgy az Újszövetségben is. Ott is vannak szerintem olyan szövegek, amik a közösségi narratívában talán azt mondhatnám, hogy identitás szövegek például, ahol egy keresztény közösség úgy áll a kívülállók, a hamis profétákkal szemben meg, hogy levédi saját magát, és itt természetesen használ egy olyan nyelvezetet, ami mondjuk rá süthető erre, hogy intoleráns, vagy nem alkalmazkodó, vagy talán túl konzervatív. Ugyanezt látjuk ezeket az identitás szövegeket az Ószövetségnek, például ezeknél a sötétvéres szövegeinél, amikor le kell rohanni Kánaán földjét, nincs mese, mindenkit ki kell írtani. Itt egy nagyon fontos szempont az, hogy amikor ezeket a szövegeket írásba foglalják, az már régen nem az a kor, amiről a történet maga beszél, tehát egy visszatekintő történet elbeszélés sel van dolgunk, amiben szerintem több az emberi narráció, az emberi gondolat, mint valójában a történelmi tapasztalat. Az ókor világában ezt is fontos tudni, hogy alapvetően hosszú évszázadokig az a teológia dívott, hogy az a nép erős, amelyiknek erős istene van. És lényegében az egész ókori keleten, az ókori közel-keletet is idevéve az istenségek versenye folyt. És az a nép tudott felmutatni valamit, amelyik úgy tudta képviselni a maga istenhitét, teológiáját a környezet előtt, a környezete számára, amiben kifejezésre juthatott az, hogy neki milyen erős istene van. Izrael is belépett ennek a versenyzésnek a közegébe, és úgy próbál tanúságot tenni Adonájról, az Úrról, mint aki a legerősebb, leghatalmasabb isten. Erre a legizgalmasabb példa az Exodus hagyományban a tíz csapás története, ahol ugye arról szól ez a meccs, hogy hogyan lehet legyőzni a fáraó istenét, vagy magát a fáraót, aki ugye az istenségnek a megtestesítője a birodalmában, és ki ez az Adonáj, ki az Úr, aki sokkal nagyobb hatalmat és egy alternatív birodalmi eszmét tud képviselni az ő országával, Izrael számára. Tehát ezek a meccsek zajlottak az Ószövetség világában, és ezt nagyon fontos látnunk, hogy ez tele van erőszakkal. Tehát ezek a teológiák lényegében terrorszövegeket okoznak, vagy terrorszövegeket idéznek elő, mert valahogy meg kell fogalmazni saját magunk számára, a mi tudatunk számára azt, hogy hát milyen erős nép vagyunk, mert hogy nekünk, a mi Istenünk a legerősebb.
És hát ez még nem az az időszak, hogy nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, hanem ez még egy korábbi időszak, amikor az erőt az erőszak
bizony jelentette. És ez nagyon sokáig tartott. És arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy például, amit sok keresztény ki szokott emelni az Ószövetségben, hogy a vérbosszú intézménye, hogy ez micsoda borzalom, borzalom is. De próbáljuk meg egy más szempontot is behozni ebbe, hogy a vérbosszú, mint intézmény, mint szabályozás, az már a sokkal, de sokkal rosszabb helyett már egy kordában tartott erőszak cselekmény, vagy erőszak spirál volt, mert a szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, elve az azt jelentette, hogy nem többet, csak egy lelket egy lélekért, egy gyilkosságért egy másik embernek az életét lehet kiontani, tehát az erőszak elhatalmasodása helyett egy korlátozott és kontrollált erőszakrendszert építettek ki, és ez már bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy előrelépés volt abban a korban. Ma már nem így fogjuk fel, mert nekünk keresztényeknek ez már bőven sok, de ha megnézzük, hogy ennek az egésznek az evolúciója honnan indul el és hova tart, akkor még tapsolhatunk is alapvetően ezeknek a fejleményeknek és innovációknak az Ószövetség világán belül. És hadd mondjak neked még egy másikat, ami szerintem nagyon fontos itt az erőszak vér gyilkosságok kapcsán, hogy ezt is René Girardtól tanultam. Ő hívta fel a figyelmet arra, hogy az ókor világában a nagy birodalmak tulajdonképpen a narratíváikban a strukturális rosszat, a gonoszt, azt megpróbálták elrejteni. Úgy, hogy mitizálták, mítoszoknak a formájába próbálták meg szépen elhelyezni, leleplezni, pontosabban betakarni egy lepellel azt, ami csúnya, ami nem PC, ami nem tartozik a köz számára, de a birodalmi gondolkodásokat mindenhol az erőszak hajtotta, és az erő demonstráció hatott át. És azt mondja Girard, René Girard, hogy az már egy előrelépés az Ószövetségben, hogy ezt a elrejtett, letakart erőszakot megpróbálja leleplezni. És ennek egy nagyon-nagyon fontos stádiuma éppen a szenvedőszolgának az éneke. Az az ének, amiben arról olvasunk Ézsaiás 52-53-ban, hogy a mi bűneinkért halt meg, ugye azért bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Tehát az erőszak erőszakot szül, de az, hogy ha már ez kimondódik, hogy egy ilyen világban élünk, és hogy mi vagyunk azok, akik másokat bűnbakká teszünk, ez már egy óriási előrelépés abban, hogy szembesüljünk a világunknak ezzel a sok gonoszságával, és az emberi bűnnek a végtelen spirálszerű továbbélésével. Amikor lelepleződik az erőszak, és elkezd az Ószövetség népe ezen gondolkodni, mert közel jönnek hozzá prófétai intelmekben, jövendőlésekben ezek a gondolatok, hogy mit tettünk, hogy a mi kezünk is véres, hogy hány ember lelke szárad rajtunk, ez már szerintem a gyógyulásnak az útja, és egyfajta traumafeldolgozás is.
Két dolog jutott eszembe, hogy ezt így mondtad. Az egyik az az, hogy kezdem most úgy látni az Ószövetséget így a beszélgetésünknek a nyomán, hogy egy nagyon őszinte iratról van szó. Tehát, hogy nem úgy lelki, hogy föltör elrugaszkodott, hanem úgy lelki, hogy tisztában van azzal a környezettel, amiben él, és felvállalja a fejlődésnek is a lehetőségét. És a másik dolog, az pedig, ami eszembe jutott, az az, hogy én nem gondolom azt, hogy az Ószövetségben feltételezünk egy vallásos fejlődést, az érvénytelenítené a korábban történt lépcsőket. Tehát az, hogy az Ószövetség eljutott A-ból B-be, de hogy ettől az A-t is komolyan kell tudnunk venni, és ezen keresztül is meg tud szólítani bennünket ma az Isten, hogyha mi olvassuk azt, hogyha mi tanulmányozunk azt. Tehát teljesen mindegy, hogy jó ránézni erre a fejlődési görbére, mondjuk így, de ugyanolyan megszólító erejű tud lenni egy-egy olyan történet, ami mondjuk még ennek a fejlődésnek az elején van, mint ami például a végén.
Most eszembe jut erről az a mondat a Sámuelnek Dávidhoz, hogy te vagy az az ember. Amikor tükröt tart elénk egy szöveg, és rájövünk arra, hogy mi is így viselkedünk, hogy ez a mi reflexeinkben is ott van. Tulajdonképpen azt mondanám így óvatosan, hogy a személyiségfejlődésünk, az emberi személyiségfejlődés is benne van az Ószövetségben. Tehát amik a nagy történeti periódusokban elénk tárulnak, az ugyanúgy kicsiben a személyes életünkben is ott van. Mi is a törzsi vallásossággal kezdünk. Vagy úgy mondhatnám, hogy egy olyan istenképünk van, amit leginkább én a Mikulás istenképpel tudok leírni, amiben ugye a jutalmazás és a büntetés kettőssége mentén próbáljuk magunkat egy kicsit felnőttebb irányokba elindítani. Ez persze mindenkinél úgy jön, hogy először a törvényt tanuljuk meg, hogy meddig lehet elmenni, hogy ki az a másik, egyáltalán a saját identitásomat a másikkal való kapcsolatomból szűröm le. És hogyha ez egy törzsi, vallási keretben ágyazódik bele, akkor nyilván a mi tudat, az ők tudattal szemben egy ellen identitásként határozódik meg. Tehát az előítéletek, a bizalmatlanság az szerintem abszolút része ennek a hitbeli fejlődésnek. És aztán a törzsi vallásosság, vagy úgy mondanám, hogy a gyermeki hit világából elkezdünk a tinédzser hit felé indulni, amiben már ugye a kérdések jönnek. Az, hogy nem fogadunk el feltétlenül minden választ érvényesnek, amit mások kitaláltak. És ezt ugyanígy látjuk az Ószövetségben is, hogy Jobb könyve például, ha nagyon mélyre megyek a dolog lényegének, akkor azt mondanám, hogy ez egy tipikusan tinédzser hit, amikor azok a rendszerek, a három barátnak, idézőjeles barátnak a gondolkodásmódja egyszerűen megkérdőjeleződik. És Jobb felrúgja az asztalt, és azt mondja, hogy ez számomra már nem érvényes, és nem tudok ezekben a régi teológiákban hinni. Adjatok valami vást, vagy hagyjatok inkább békén, hadd keressem meg a saját utamat. És nagyon sok proféta irodalomban látjuk ugyanezt az autonómiára való törekvést, amíg aztán szépen lassan a személyiségfejlődésben is, meg a hitfejlődésben is odáig jutunk, hogy a másokért vállalt felelősség, a kollektív tudásnak, a közösségi szemléletnek ezek a szép arculatai is ott lesznek. De ugyanúgy ezekben az állomásokban az előzetes állomásoknak a világa, gondolata is ott vannak. És szerintem nem úgy haladjuk meg ezeket a lépcsőfokokat, hogy aztán elfelejtjük, hanem hogy azokból a megtanult, megélt tapasztalataink, azok integrálódnak a következő fázisba, és bizony olykor vissza is csúszunk az előzetes stádiumokba, de ez nem azt jelenti, hogy akkor reménytelen esetek vagyunk, hanem hogy az életünk ebben a nagyon érdekes dinamikában van, hogy egy krízis tapasztalat lehet, hogy visszavisz minket egy kicsit a Mikulás istenképhez újra, aztán Isten ebből kiemel és tovább vezet.
Próbáljunk meg kapcsolódási pontokat keresni az Ószövetség és az Új Szövetség között. Mik lehetnek azok a legfőbb pontok, amelyek ezt a két művet egy egységes egészé teszik? Ennek kapcsán hoztam egy idézetet, mégpedig tőled. A nem olyan régen megjelent könyvedben írod azt, hogy az Ószövetség kapcsán, hogy a történet elsősorban nem informál, hanem mindenek előtt transformál. A bibliai textusokban összesen annyi az információ, amennyi a transformációhoz szükséges. Ezt a Nomád Teológia című könyvedben írod, hogyha valakit érdekel, akkor az adás alatt a leírásban ott van ennek az elérhetősége, ahol meg tudjátok vásárolni. És emellé hozok egy másik idézetet, ami pedig János evangéliumából van, mégpedig a 20. fejezetnek a 31. verse, azt írja a Szentíró, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Te az Ószövetségről írod az első idézetet, hogy annyi az infó benne az Ószövetségben, amennyi elég ahhoz, hogy mi átformálódjunk, hogy a transformálódjunk, átformálódjunk, és nem az a célja, hogy megadja azt az ismeretet, amire mi vágyunk. És valahol szinte erre nagyon, nagyon jól harmonizál, vagy nagyon jól rezonál János evangélista, aki azt mondja, hogy ezek, amik itt meglettek iratva Jézus kapcsán, ezek azért irattak meg, hogy higgyetek, és hát mi az egyik legnagyobb transformáció, vagy átformálódás az, amikor az ember hitre jut. És talán ez egy olyan kapcsolódási pont, amit én most itt találtam az Ószövetség és az Újszövetség között. Ennek mentén akár, vagy teljesen más irányban, milyen kapcsolódási pontok lehetnek még szerinted?
Maradjunk még egy kicsit itt, mert ez szerintem nagyon jó, hogy ebben így megtaláltad a lényeget. Ahogy az elején is mondtam, az élet maga szerintem az, ami az Ószövetségből tükröződik. A maga tökéletlenségével, távlataival, Istenben kapaszkodásával, tehát meg annyi élettapasztalat szűrődik itt egybe, és nagyon szép szerintem az, hogy ez az élet a maga teljességével, amit a héber nyelvben ugye a hajá létezni szóval hajimként főnévi alakban fogalmaznak meg, ez magának Istennek a neve is, vagy a nevében ott rejlik, az élő, a való, a létező, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, és szerintem ha ezt komolyan veszik, hogy Isten az élet ura és az élet adója, akkor ez egy gyönyörű ívként ott van az Új Szövetségben, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Tehát, hogy nincs másról szó. Az egész átkötődik szerintem ebbe a tapasztalatba. És még egy nagyon-nagyon szép koncepció, erről szerintem már együtt is beszélgettünk, hogy a héber nyelvben az örömhír szavát, a bösszórát, ezt a bászár, a hús, a test szóból képezik. Tehát valami olyasmit jelentett annak idején, hogy amikor nagy ritkán az asztalra a hús került, akkor ez egy igazi ünnep volt, egy örömhír. És milyen döbbenetes az, hogy ezt a nagyon földelt ószövetségi gondolkodást a hússal, a testtel milyen szépen viszi tovább az Újszövetség az inkarnáció teológiájával, hogy az örömhír valójában a hússá, testté vált isteni szó, ami elérkezett hozzánk, és hogy ennél több nem kell, mint hogy valaki, a názáreti Jézus a saját testében viszi tovább és mutatja be Isten országának ezt a jó hírét, és hogy ebbe a testbe, testének és vérének az ajándékába épülünk bele mindannyian, mint Krisztus testének a közössége. Szerintem ezek nagyon-nagyon vigasztaló és nagyon nagy távlatot adó átkötő gondolatok.
És zárásképpen, hogyha valaki eddig beleütközött az Ószövetségbe, és úgy érezte, hogy lepattan róla, akkor mit ajánlanál, hogy melyik azok a szövegek, vagy melyik azok a könyvek, amiket érdemes elolvasni ahhoz, hogy az ember rátalálhasson az Ószövetségre, vagy övé lehessen az Ószövetség is?
Minden szöveg jó erre az Ószövetségből, mert szerintem csak azon múlik, hogy tegyük ki magunkat a transformációnak. Hogy amikor érezzük azt, hogy a komfortzónánkból kirángat egy-egy bibliai szöveg, akkor adjuk meg az esélyt magának a Szentírónak, de legfőképpen a Szentléleknek, hogy azon a nehéz, kényelmetlen, komfortérzetünkben irritáló szöveggel valamit próbáljon meg az életünkben tenni. És azt gondolom, hogy keresztényekként sokkal, de sokkal nagyobb szükségünk van az életünknek a transformációjához, folyamatos megújulásához, azokra a szövegekre, amik kibillentenek minket ezekből a vélt egyensúlyainkból, mint az ilyen kedves, elandalító szövegekből, mert azok egy idő után belecsontosítanak minket a megszokásainkba. Aki viszont valami nagyon szépet akar olvasni, az szerintem Deutero Ézsaiás könyvét vegye elő, Ézsaiás 40-től 55. fejezetéig tartó részt. Ebben is vannak azért nagy kihívások, de azt gondolom, hogy valamit megért az Ószövetségnek ebből a mélyülő, egyre inkább Istenbe kapaszkodó és a nagy ámulat, a nagy csodálkozás állapotában megmaradó életből. És hát természetesen ott vannak még a zsoltárok, amik szintén azt gondolom, hogy nagyon szép tükrei annak, amin az életünk során mindannyian keresztül megyünk, a mélységeknek és a magasságoknak, de addig, amíg Isten megszólítható, amíg vele párbeszédet lehet folytatni, addig mindig van esély arra, hogy elérjen hozzánk a megújulás, az örömhír, a nehézségek, a trauma élményeink között is a kiutat meg tudjuk találni.
Rengeteg témát érintettünk a beszélgetésben, és nagyon-nagyon jó, hogy így felvillantottunk egy csomó olyan szempontot, ami segítséget nyújthat nekünk abban, hogy keresztény emberként jobban hozzá tudjunk állni az Ószövetséghez, és ne fáradjunk el, vagy ne fáradjunk meg abban, hogy újra és újra nekivágjunk az Ószövetségnek. Ami nekem azonban legfontosabb volt ebből a beszélgetésből, az az, hogy nem választhatjuk szét a két szövetséget. És nem mondhatjuk azt, hogy az Ószövetségnek van egyfajta istene, és az Új Szövetségnek van egy másik fajta istene. Ugyanis az a helyzet, hogy ez a két szövetség összetartozik, így adják ki együtt a Bibliát, így teljes és egész, és nem két Istenről beszélünk, hanem ugyanarról az Istenről, aki ugyanaz az Ószövetségben, és ugyanaz az Új Szövetségben is. Én úgy érzem, hogy az Ószövetség tanít bennünket. Nagyon sok mindenre tanít, az adásban is elhangzott egy csomó ilyen dolog, de amire még tanít bennünket, az az, hogy merjünk kilépni a kockából, vagy merjünk kilépni a magunk által támasztott feltételekből és keretekből. Ugyanis az ember sokszor elképzeli azt, hogy milyen az Isten, és mi az a tólig, amibe bele kéne férni az Istennek az én meglátásom szerint. És az Ószövetségnek az olvasása és tanulmányozása az egyik legjobb eszköz arra, hogy ezeket a tóligeket lebontsuk. És tisztában legyünk azzal, hogy mi most nem egy másik emberrel vagyunk viszonyban, hanem az Istennel vagyunk viszonyban, akinek mi kereteket szabni nem tudunk, nem is kell és nem is tudunk. Ő viszont nagyon is kivesz bennünket, és sokszor kitaszít bennünket a saját magunk által felállított keretekből és a kockából, ahogyan fogalmaztam, és felszabadít bennünket arra, hogy elfogadjuk mindazt, ami az Istentől jön. És hát végül, de nem utolsó sorban ajánlom még egyszer Varga Gyöngyinek a könyvét, a Nomád teológiát, amely igényesen, de populárisan, a szónak pozitív értelmében populárisan, tehát befogadható módon beszél az Ószövetségről, úgyhogy ha érdekel benneteket az a gondolatkör, a nomadizálásnak, vagy a nomádságnak a gondolatköre, a vándorlás gondolatköre, amely átvonul az egész Ószövetségen, akkor megtaláljátok az adás alatt a könyv beszerezhetőségének a linkjét. Látogassatok el oda a Luther kiadónak a honlapjára, ahol nem csak ezeket, hanem sok minden más kiadványt is megtalálhattok, sőt Varga Gyöngyinek is több könyvét, ezeket majd mind bepakolom az adás alá linkek formájában, és ott meg tudjátok találni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozzunk legközelebb a viszont hallgatásra. Sziasztok!